Testvérek, a januári emlékedésünknek a témája hálaadás, mert ez az első emlékedésünk és első hónap, ennek az évnek első hónapja. És nagyon fontos, hogy fölvedezzük a hálaadásnak a lényeges szerepét, amivel tele van az egész evangélium, meg az egész Szentírás, különösen a Zsoltárok, hogy adjatok hálát az Úrnak. Külön csoportot lehet kijelölni a zsoltárokból, amelyben egymás után vannak a hálaadó zsoltárok, és ha nagyon rossz kedvünk van, de akkor is, ha jó kedvünk van, akkor a hálaadó zsoltárokat kell előre venni, és együtt érezve a zsoltárossal elimádkozni, akár hangosan is, hogy érezzük a hálaadásnak a szépségét. A második pedig, hogy több helyen találjuk az Új Szövetségben is, főleg Pál apostolnál, hogy adjatok hálát mindig, mindenkor, mindenért. Ez három mövetű. Mindenkor, mindenért.
Mindig.
Akár alkalmas, akár alkalmatlan. Tehát már Pál apostol is nagyon jól látta, hogy a szomorúság előzője a dicsőítés meg a hálaadás. Tehát akkor is, ha nincs kirobbanó örömünk, akkor is jó elimádkozni a hálaadó zsoltár, mert ez a gyógyszere a szomorúságnak, hogy hálaadó zsoltár mondjuk. De nem olyan egyszerű hálát adni. Ha a múltra nézünk és eszünkbe jutnak a sok bűneink, akkor szomorúak leszünk és nem akarunk tudni hálát adni. Ha a jövőre nézünk, akkor eszünkbe jutnak Putyinnak a bombái és atomrakétái, akkor megint nem akarunk hálát adni. Tehát nem kell se a múltra, se a jövőre nézni, hanem Isten itt van, jelen van, tehát hálát adunk. Ez egy egyenlet. Plusz, és akkor Isten. Ő a mindennek a forrása. Ő a teremtőnk, ő a megváltónk, tehát mi teremtmények vagyunk. Rá vagyunk szorulva Istenre. Hálát adunk. Mindent tőle kapunk. Az ennivalót, az egészséget, a földi országot, a mennyországot és az örök boldogságot. Tehát ez már épp elég ok arra, hogy hálát adjunk mindenért. Tehát azért fontos dolog, hogy megtanuljuk a hála nyelvét, akkor is, hogyha nehéz. Ha igazságtalanul bántak velünk, akkor dühöt érzünk, méltatlankodunk, elégedetlenkedünk. Tehát ezt is le lehet győzni a hálaadáson, hogy ne tomboljon bennünk a méreg, ne akarjunk gyűlölni, ne akarjunk visszafizetni és bosszút állni. Tehát ez a különbség a világi ember és a keresztény ember között. A világi ember gyűjti a mérget, mint a kígyó itt a szájába, és utána alkalmat keres, hogy hogyan tudná a másikat bosszúálló dolgokkal megbüntetni. Mi nem gyűjtjük a mérget, hanem odaadjuk Jézusnak, Uram, te vagy a teremtés királya, te döntsd el, hogy az ember hogyan éljen a jövőben, én megbocsátok neki. Tehát meg kell próbálni a kegyelem által megbocsátani, és nem engedni, hogy a harag az elborítsa az ember lelkét. Mert a harag, ahogy már bizonyára olvastuk valahol, a harag az tulajdonképpen méreg. És aki hosszan haragszik, az bele tud halni. Ez egy orvosi tény. Mert a méreg annyira földgyűlekszik természetébe, testébe, hogy belehal. Tehát ezért jobb vásár azt csinálni, megbocsátani, elengedni a haragot, és a szívünket megtisztítani Isten kegyelmével. Tehát legtöbbször nem a megelégedettség és nem a hála van bennünk, hanem állandóan személyi viszonylatokban gondolkodunk. Ki nézett ránk rossz szemmel, ki hibál, ki bántott meg bennünket, ki miatt nem sikerült a lottó, ötös találat, és így tovább. Tehát millió okunk van arra, hogy hétköznap mérgelődjünk, problémázzunk. Tehát a múlt nem arra való, hogy beleragadjunk. Pál apostol mondott egy ilyen szép mondatot, felejtem, ami mögöttem van. És az előttem után rugaszkodom. Tehát elengedte Pál apostol a múltat, és mindig a következő cél felé, evangelizációs út felé törekedett. Tehát Isten jóságát, gondviselését, kegyelmét, tőpen ezt kell mindig újra fölismernünk, hogy a mai napon is mit kaptam az Úrtól. Placid atyát biztos ismeritek, otthon már a mennyországban. Az a bencés atya a gulágon, a szó, hogy ez szigorú. Koncentrációs táborban megtanította a rabtársait, hogy minden nap legalább 8-10 örömet keressenek ki, amivel találkoztak a nap folyamán a nehéz munka közben. Nagyon nehezen ment. Kinevették az elején, de néhány hét múlva megköszönték, mert olyan erősek lettek lelkileg, és annyira kibírták a nélkülözéseket, hogy egészségesen haza tudtak jönni. Tehát minden nap meg lehet találni a táborban is, a fogságban is a nap örömeit. 5 Mózes, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened. Tehát már akkor belevéste Mózes az emberek szívébe a hálaadást, hogy tulajdonképpen vegyétek tudomásul, hogy a fogságból nem a ti ügyességtek, meg az én ügyességem vezetett ki, hanem az élő Isten. Ő volt az, aki megmentett a fáraótól, és ő volt az, amikor elfogyott a vizetek, vizet adott a sziklából, és ő volt az, aki ennivalót adott, és fürjeket hozott oda húsként. Tehát mindegyikében Isten hordozott, neki köszönheted az, hogy élsz. Tehát Isten védelmét élvezted a békés, nyugodt egészségben eltöltött éveidben. Tehát valóban ezt mondhatjuk mi is, mint a fogságból szabaduló nép, hogy Isten hordozott eddig, és Isten fog ezután is hordozni bennünket. A mi javunkra alakul az életünk, a szomorúság, vagy a nehéz napok is, meg a könnyű napok is a mi javunkat szolgálják, mert Istennek adtuk oda az életünket. És ő gondot visel ránk, törődik velünk. Nem voltunk egyedül, akkor sem, amikor úgy éreztük, hogy nagyon magányosak vagyunk, és senkink sincsen. Akkor is lehet arra gondolni, hogy Isten velem van, itt van, szeret engem, törődik velem. Zsolt 37. Zsoltár, az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és az útját kedveli. Ha elesik, nem fog elterülni, mert az Úr fölsegíti. Tehát örülhetünk annak, hogy ki tudjuk fizetni eddig a rezsinket, hogy meg tudtunk élni, megkaptuk a mindennapi ennivalónkat, megkaptuk a lelki békénket, ezek mind ajándékai az Úrnak. Tehát más szemmel kell néznünk az életünkre, hogyha meg akarunk tanulni, hálát adni. Gyermek volt még, Gyermek voltam, meg is véneltem, de nem látta, hogy elhagyott ott igaz ember, magán maradt volna, mondja a Zsoltár. De ha lehangoltak vagyunk, és nem tudjuk, hogy miért lehetnénk hálát adni, akkor emlékezzünk arra, hogy eddigi áldásai az Úrnak hogyan körülvették az életünket, megerősítettek bennünket, és új reményt, új jövőt kínáltak föl nekünk. A 23. Zsoltár is erről szól, jóságon és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Vagy a 103. Zsoltár, mondj köszönetet, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél, hogy mennyi jót tett. Tehát a várakozás, a reménység az erőt ad nekünk. Ahogy megtapasztaltuk a múltban, a jövőben is meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten velünk van. Tehát ő nem hűtlen, nem hagy el bennünket, nem utasít el minket, minden nap hozzáfordulunk, minden nap kérjük az ő áldását. Tehát a hálát a jövő évben, tehát ebben a 2023. évben is fontos gyakorolnunk, hogy megtapasztaljuk Isten irgalmát és jóságát. A jövőt Isten kezébe tesszük, és ez mind elég a hálára, mert ott van a jó helye, a Isten kezébe. Lehet, hogy számunkra még ismeretlen a jövő, de Isten kívül áll az időben, ő látja a jövőnket, hogy mi fog történni ebben az évben. Azért kérhetjük az ő áldását erre az évre. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi vár ránk, de azt tudjuk, hogy a jóságos Isten a mi atyánk, és ő az, aki törődik velünk. Az örökkévaló Isten, hogy Jeremiás mondja, nem nyomorúságról és bajról kell gondolkodnod, hanem a felvirágozásról és a békességről, mert az örökkévaló ezt akarja neked adni. Tehát semmilyen nehézséget, bajt nem fog ránk adni, hogyha nincs kapcsolatban az üdvösségünkkel és boldogságunkkal. Tehát a végeredmény jó lesz. A római 8.28-ban is minden azoknak a javára van, akik Isten szeretik. Itt pedig mindenki szereti az Isten. Van akkor, hogy mindenki szereti az Isten. Hajlamosak vagyunk kivetíteni a holnapra a ma bajait. Tehát kitágítjuk, kiterjesztjük, és sokszor azt hiszük, hogy csak az van. Csak a szomorúság lesz a jövőben is, mert ma a szomorúság van. Tehát ezt is ki kell törni, ezt a magatartást. A holnap az Isten kezében van. A zsoltáros is küzdött hasonlóval, ahogy mi szoktunk. Tehát nem egy pessimista jövőképet vetített maga elé, nem kezdett panaszkodni, szúgolódni. Gazdasági válság, megélhetési gondok, háborús hírek, egészségügyi problémák, járványhelyzet, viszályok és viták az oltás körül, online oktatás, nehézségek, gyász, keserűség, morulátás a jövőről. Tehát egymás után fel tudjuk sorolni, hogy mi minden lehet. De ez nem biztos, mert ez Isten kezében van, és mi pedig ő benne bízunk az ő szeretetében. Dávid zsoltáros, amikor elsüket, akkor kérdezi a saját lelkét, miért szomorkodsz lelkem, miért nyugtalankodsz, bízzál Istenben és várjál, mert még hálát adok neki, és megszabadít engem. 42. Zsoltár. Tehát a jövőben reménykedni kell a jövő felé, Isten tervezte a jövőnket, remélni akarunk. Tehát reménytelen helyzetben nem vagyunk. A elkövetkező napok az Úr szeretetének napjai, és meg fog erősíteni bennünket. Meglátom az Úr javait, Zsoltár 27. Jó dolgok várnak rád. Tehát észrevenni a jelenben az Isten gondviselését. A jelen tulajdonképpen annyit is jelent a latinban, meg az angol nyelvekben, hogy ajándék. Tehát a jelen valójában azt jelenti, hogy Isten valami szépet akar ajándékozni nekünk, ha a jelenben gondolkodunk. Gyakran azonban az áll elő, hogyha sikereket élünk, akkor olyan magasságokba szárnyalunk, hogy elfelejtünk hálát adni. Ha pedig minden rosszra fordul, akkor olyan mélyen érezzük magunkat, hogy szintén elfelejtünk hálát adni. Tehát sok esetben kivonul a hálaadás az életünkből. Tehát ezért fontos, hogy nem a körülmények függvénye a hálaadás, hanem az Istenben való hit. Mert Isten a bőkezűség Istene, a szeretet Istene. Tehát nem attól függ, hogy milyen körülményekbe kerülünk, hanem az Úr szeret bennünket. A leglehetetlenebb helyzetből is ki tud menteni. Mert emlékszünk Jákobra, aki kivenekült a legnehezebb helyzetből is, mert az Isten törődött vele. Minden körülmények között, 1. Tesszaloniki levél 5, adjatok hálát Istennek, mert ez az ő akarata Krisztus Jézusban. Tehát nem lehetünk olyan lelki állapotban, hogy ne tudnánk dönteni, hogy én akkor is hálát adok. Nem csak egy időszakra szóló hálaadás, hanem az helyzetre is, ami éppen ér bennünket. Az egyik ószövetségi szentnél azt üzeni a próféta, hogy Isten látja a könnyeidet. Tehát a sírásban is tudunk hálát adni, mert Isten látja a könnyeinket, és a szíve szerint segít rajtunk. Tehát egyedülálló képességünk van arra, hogy észrevegyük a jelen pillanat ajándékát, hogy most van egy percem, és hálát tudok adni. Most délelőtt főzés közben hálát tudok adni. Irodai munka közben tudok hálát adni, mert a szívem az el van rejtve a többi kolléga előtt, de nyitott az Isten előtt. Tehát a hála egy olyan, mint egy forradalom. Egész napunkat át tudja járni, és mindig szelíd békét ad nekünk, örömet és nyitottságot az Isten felé. Jeremiás 3. Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Tehát a nap terheit félre tudjuk tenni, és Istenből tudjuk kiemelni a reményt, és ezért már hálát tudunk adni. Carpe diem, ez az ősi római élvezetvágyó fiataloknak volt a jelszava, hogy minden napnak ragad meg az élvezetét. Ragad meg az örömeit, és semmi mással ne törődjél. Ezt most megfordítjuk, és úgy mondjuk, hogy minden nap ragad meg a hálaadás békéjét, örömét, és megtalálod Istennek a közelségét és szeretetét. Tanulni kell a múlt hibáiból, tervezni kell a jövőt természetesen. nem arról van szó, hogy ezzel megfeledkezünk, hanem azt jelenti, hogy az egész életünket Isten felé irányítsuk. Minden reggel, amikor felébredünk, már lehet rögtön hálát adni. Isten kegyelmi vérkeringése megindul bennünk, és megköszönjük az Úrnak az új napot és az új kegyelmeket. Köszönetet mondok a napi eseményekért, és kérjük az ő áldását. Tehát a hálát föl kellene írni minden orvosnak, hogy az embereket kiszakítsa a szomorúságból, a keserűségből és a félelemből. Már ezek megrontják az ember életét, ha nem mondunk ellent és nem utasítjuk el. Sokszor azt mondjuk, hogy nem imádkozunk, mert nincs időnk. De valójában azért, mert nincs kedvünk elhagyni a töprengéseinket és aggodalmainkat. Amikor Jézus 5 halmor és 2 kenyérből ebédet készített 5000 embernek, akkor hálát adott a mennyei atyának. Tehát semmilyen ennivaló nem volt a nagy tömegnek, és Jézus vette ezt az 5 halat és kenyeret, és megköszönte a mennyei atyának, és utána kiosztották 5000 embernek. Valami ilyesmire gondolok, hogy ezt kell nekünk is tenni. Ha nincs semmink időből, pénzből, semmiből, akkor fölajánljuk Istennek, és hálát adunk az Úrnak. A hála kitágítja a pillanatot, és tartalmassá teszi az életet. Úgyis sokan azt mondják, hogy úgy elszaladtak a napok, hetek, hónapok, hogy már nem is emlékszem, hogy mi történt velem az elmúlt időben. A hálaadás mindig ad egy pillanatot, hogy az ember megköszönje Istennek, hogy mennyire szép és mennyire jó dolgok is voltak az életében. Tehát hálára mindig van idő, mert rövid. Röviden tudunk hálát adni reggel, délbe, este, amikor jó kedvünk van és amikor rossz kedvünk van. Hálát adhatunk a szeretteinkért, munkatársainkért, hálát adunk napsugárért, vagy hálát adunk egy kis madárért, amelyik előttünk ugrálik a járdán. Tehát a hálatár figyelem mindig azt jelenti, hogy ne rohanjál, ne siessél. Ne kapkodjál, ha nézz föl az égre, aki téged nagyon szeret, aki törődik veled, szólj hozzá, adjál hálát neki. És akkor ez a rövid kis hálaadás már jobb kedved elít bennünket. Sokszor hozzászoktunk, hogy minden gomnyomása alakul ki körülöttünk. És elfelejtünk hálát adni azért, ami van. A régi ember hálát adott a vízért, hálát adott az ennivalóért, hogy termett a föld, hálát adott az esőért, hálát adott a napfényért, tehát az egész természetébe bele volt gyökereződve a hálaadás. Tehát ez kell nekünk is a mechanikus világba, amikor minden úgy összejön körülöttünk, akkor is hálát adni, mert ezek mögött is ott van az isteni gondviselése. Kitörni a mindennapos robotolásból, amikor csak hirtelen a feladatokat látjuk, és teljesítménykényszerbe vagyunk. Versenyt futunk az idővel, és mindig azt gondoljuk, hogy lemaradunk. És mi lesz velünk? Semmi nem lesz velünk, csak elszalad az életünk. De hogyha megállunk, és föltekintünk Istenre, hálát adunk, akkor már történik velünk, mert kapcsolatba kerültünk Istennel, és nem engedtük, hogy a robot uralkodjon fölöttünk. Joyce Meyer azt írja, hogy egy csendes pillanat Istennel megváltoztatja az egész napodat. És ez egy szép mondat. Egész napodat más aspektusból nézed, a közben kapcsolatba kerülsz Istennel, és hálát adsz. Hálát ad a mai pillanatért, vagy eseményekért. Most vannak a hálának ellenségei. Kovács Gábor atyának volt egy kedves példázata, többször el is mondta, hogy az egér és az elefánt együtt sietnek az új vasúti hídon, és az egér büszkén fölkiált az elefánhoz, ugye, hogy dübörgünk? Hallod, Jumbo? Nagyon dübörgünk. És hát mosolyogni való, mert mi is azt hiszük sokszor, mint az egérke, hogy dübörgünk. Hogy mi valami nagy dolgokat csinálunk. Hogy mi tőlünk függ a világ. És annyira komolyan kell venni minden dolgunkat, és teljesíteni, mert különben összeoblik a világ. Tehát valójában minden dicsőség és hála és elismerés sokszor úgy gondoljuk, hogy minket érint, mert milyen rajtunk múlik a vállalat élete, vagy Magyarország élete. Holott ez a Jóistenen múlik, az ő gondviselésén és az ő szeretetén. Tehát ha összekaparjuk minden nap, vagy minden hónapban, napi keresetünket, sikert, javakat, mindent, amit csak tudunk, szép ruhát, autót, és akkor mondhatjuk, hogy dübörgünk. Mert óriási mindent magunk körül gyűjtöttünk. Pedig nem erről van szó, hanem a szívről. Hogy milyen állapotban van a szívünk. Valaki mesélte, hogy a unokája reggeltől este 10-ig dolgozik, két munkahelyen is dolgozik, és valóban nagyon kihúzza magát otthon, különösen, amikor viszi haza a havi keresetet, és ez tényleg úgy néz ki, mint amikor az egérge dübörgésről beszél. Még nem arról van szó, hanem tönketette már a lelkét, mert állandóan hajszolja magát és dolgozik, és nem tud leállni. Tehát az inkább sajnálatra méltó. Inkább kevesebb pénzből éljen, de legalább legyen boldog ebben a földi életben, amennyire lehet. Tehát Isten jó indulata, támogatása, szeretete, segítsége, az minden nap vár ránk. Minden nap jó, ha befogadjuk. Már reggel fölkelünk és átnézzük a napi feladatunkat sokszor. De mindig kell hagyni benne hálaadást, kell hagyni a lelkünkkel való foglalkozást, kell megállni. Tehát nem véletlenül találták ki a 1800-as években 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás. Hát ebből semmi nem lett meg maszkárjának a jó voltából se, tehát akkor valamennyire nekünk utol kell érni magunkat, hogy az életünk ne menjen el a fejünk fölött, hanem valami kedveset csináljunk. Olvassunk el egy történetet, vagy egy mesét, vagy egy zeneművet. Vagy ha tudsz zongorázni, akkor zongorázzál egy darabot. Ahogy csinálta ez kicsoda, 16. Benedek pápa. Tehát a munkát igyekszünk jól végezni, de nem szabad túlzásba vinni és tönkretenni magunkat. Az erőfeszítéseinket gazdálkodni kell, nem szabad mindent a keresetre fordítani, hanem saját magunk életének a boldogítására. Pál fölteszi a kérdés, mit van, amit nem kaptál? Miért gondolod magadat különbnek a másiknál? 1. Korintusi 4:7. hiszen mindent Istentől kaptál, miért dicsekszél vele úgy, mint ha magad szerezted volna. Tehát a javainkat megkapjuk Istentől, a legfontosabbat, és nem szabad engedni a kevésségnek. Ha az Úr nem építi a házat, 127. Zsoltár, hiába fáradozolnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Tehát bevonni az Urat az életünkbe. Tehát legalább társunk legyen. Az élet nevű munkához vállalkozás társunk legyen, hogy az ő kegyelme által éljünk. Tehát az elbizakodosság, a hiúság, a kevésség, az nagyon veszélyes dolog, mert az embert egy hamis világba viszi. Vakká tesz Isten áldásaira, és elhiteti velünk, hogy egyedül mindent magunknak köszönhetünk. Hogy némelyik férfi ember az asztalra is csak néha, hát nem én hoztam létre itt mindent. És várja, hogy az egész család dicsérje, igen, tényleg, te hoztál létre mindent. Jó lehet, sok munkája benne volt, de a munkához az erőt is Isten adta. Tehát azért megmaradunk a lázadban, akkor a sokkal jobban jelent. Tehát a hála felnyitja a szemünket a bizalomra, hogy Isten törődik velünk, velünk van, szeret bennünket. Tehát eldönteni, hogy most magunkra nézünk és magunktól várunk mindent, hogy Istentől várunk, és amit lehet, megteszünk mi is természetesen, de úgy, hogy a lelkünk is épüljön és erősödjön. A háló másik ellensége az aggódalom és a félelem. Ebben az utolsó két évben rettenetesen elterjedt a magyar nép között, főleg a médiának a bűne, mert a média hatása ébresztette föl mindig, hogy féljetek, 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 jönnek a vírusok, féljetek, stb. Tehát a nyugtalan lelki állapot, a félelemet és a aggodalmat állandóan produkálja. A félelem börtönbe zár minket, mondja Max Lucado, és ráncsapja az ajtót és kiveszi a kulcsot. Tehát bezár minket egy zárt helyiségre, és állandóan pörög bennünk a félelem és az aggodalom. Nem könnyű dolog legyőzni, tehát ehhez is kegyelem kell az Úr szeretete, az Úrba való béke, de szembe kell nekünk is szállni, mert ha nem figyelünk, akkor a szomszéd, a rádió, a tévé, az beleolt bennünket a félelem és aggodalom csapdájába. Van kedves volt az Úr Jézus, amikor a Máté 10-be elmondta, mit mondott el a verév történetét. Hogy a két fillérért adnak egy verevet, de egyik se esik le atyátok tudta nélkül. És ezután mondta, hogy a hajatok szála is számon van tartva, mit féltek kicsinyétőek. Tehát már Jézus korában is volt a félelem és aggodalom, tehát azért kell nekünk szembeszállni a keresztény lelkiségünkben, hogy ne uralkodjunk fölöttünk a félelem. Mit dicsekszel a erőiddel? Tehát sok minden van, amiben meg akar kapaszkodni az ember ebben a világban. Legtöbbször a bankszámla, vagy legtöbbször a karrier, vagy legtöbbször a különféle rendszerek, kapcsolatok. De hogy megfigyeljük Magyarországon is, Európai Unióban is, ahol jól kerestek, 5 millió havi fizetés. Nem semmi. És mégis elkezdtek csalni, sikkasztani, és most börtönbe kerültek. És Magyarországon is. is. Ezek a végrehajtók, azt hiszem, Völdérnek hívják, vagy hogy. Tehát ezek az emberek a telhetetlenség bűnébe szenvednek, és nem tudtak leállni. Mert látták, hogy tudnak szerezni ilyen stikába pénzt, akkor rátámaszkodtak, és egyre többet szereztek. Tehát valójában a félelem, hogy mi lesz velem, az nem a pénz biztosítja, hanem a hit, az Isten. Tehát nem azáltal lesz jobb jövője annak az európai képviselőnek, hogy most 5 millió mellett még 15-öt szerez havonta, vagy 20-at, vagy 50-et, hanem ha bemenni a templomba és letérdelni az oltári szentség elé. De ezt nem tette az a Kail, hanem inkább úgy gondolta, hogy majd ő megszerez a saját maga. A 3 luxus lakása is volt, ha nem tudott mit csinálni a sok szép lakással, és még mindig több kellett neki. Tehát érzitek, hogy ez milyen nagy nyomorúság. Borzasztó. Nincs benne béke. Nem tud énekelni az ágyad én lelkem az Urat. És ez nagy baj. Tehát nagyon fontos, hogy ne aggódjunk, ahogy az Úr Jézus mondta a Mátéba, Máté 6-ban, se a ruha miatt, se az étel miatt, se a jövő miatt, hanem a jelenben éljünk. Megtanulni a jelenben élni, a jelenért hálát adni, a jelenben megtapasztalni az Isten közelségét, szeretetét, és akkor megtaláljuk az örömet. Istennek ugyanolyan fontosak vagyunk, ahogy Jézus szavaiból kitelik, mint a verebek, sőt sokkal jobban. Tehát ha verebekről gondot visel, akkor mennyivel inkább rólunk is. Tehát a fókusz, amire figyelünk. Fölébredéskor mi jut eszünkbe? A fiatalember kiugrik az ágyból, oda megy az ablakhoz, hogy megvan-e az autója. Mert mi lesz, ha az éjjel ellopták? És akkor utána visszafekszik egy kicsit. Tehát ez az ember. A javait fölött mindig aggódik, fél, keres, kutat, hogy hogyan tudná még több biztonságot szerezni. Sokan szereztek már nagy védőfalat, hatalmas farkaskutyákat, képpisztolyos őröket, és azt gondolták, hogy most békéjük lesz. De az érdekes, hogy akkor se lett békéjük. Mert akkor is megtapasztalták, hogy mi lesz, ha valaki még okosabb és még erősebb. Tehát ez egy állandó szorongás, hogyha nem adjuk át Istennek a szívünket, javainkat és mindenünket. Tehát mire irányuk a fókuszt, a gondolatainkat? A hálatel szív az mindig fölemeli a szívét Istenhez. Akkor nem engedjük semminek se, hogy elterelje a figyelmünket. Nem engedjük semminek, hogy kiszorítja a fejünkből a jóságos Isten szeretetét és közelségét. Utána még egy ellenség van, és ez pedig az elégedetlenség. Ha megfigyeljük és olvassuk a Ószövetségben a nép kivándorlását Egyiptomból, végig megvolt az elégedetlenség. Ugye tudjuk, hogy meddig voltak az egyiptomi rabság után a sivatagban. 40 évig. És már az első hónapban bemehettek volna az ígéret földjére, de az elégedetlenség miatt visszafordultak. És 40 évig keringtek körbe-körbe, mert mindig morgolódtak Isten ellen, folyton lázadottak, hogy nincs ennivaló, nincs hús, nincs víz, kényelmetlen a sivatagba feküdni, jönnek a bogarak, stb. és a lázadás után mindig Isten helyre tette őket. Ami nem volt egyszerű dolog, mert bizony sokan ott nyerték halálukat. Mert a lázadókat kiiktatta Mózes a nép közül, hogy nem érgezze a népnek a kedvét, a lelkét. Tehát ez így ment 40 éven keresztül. És az első pillanat, vagy az első odaérkezéskor azt mondták volna, hogy ha eddig szeretett Isten és segített bennünket, akkor miért ne segíteni, amikor bemegyünk, és akkor megküzdjünk akár az óriásokkal is. De elkezdtek fantáziálni, hogy itt óriások vannak, és úgyse tudjuk őket legyőzni. És akkor ezért kellett visszafordulni. Tehát mennyire fontos, hogy legyőzzük az elégedetlenséget. Példabeszédek, amilyen telhetetlen a halál és az elmúlás, éppen olyan telhetetlen az emberi szem. Tehát a szemünk, és mellette a gondolkodásunk. Ez is jó lenne nekem. Hogy mesélte valaki, a katolikus Caritas, egy nagyon szép intézmény, hoznak gyönyörű ruhákat, bútorokat a szegények részére, és akkor a Caritas vezető azt mondja munkatársainak, hát ami tetszik nektek, az vigyétek haza. És a szem az mindig akar valamit megkaparintani, és mindig hazavinni. Tehát milyen szép lenne az, hogy hát ez nem nekünk hozták, hanem a szegényeknek, hát akkor adjuk oda nekik, hadd örüljenek. Tehát az ember így van, hogyha talál valamit, aminek a szeme, hogy ami felé a szem megmarad, akkor meg akarja szerezni. És ez viszont sokszor az emberi kapcsolatoknál is van. Egy gödöllői imacsoportba jött egy új fiú, és akkor megtetszett neki az egyik lány, és azt mondta, hogy én legszívesebben elvennélek feleségül, mert annyira tetszel nekem. A lány meg elnevette magát, hogy nekem már van férjem, meg gyerekeim, most hogy felejtsd el. Tehát itt is a szem, megragadni azt, amit látunk, és nem elengedni. Meg ugyanígy vagyunk a virágokkal is. Szeretnénk minden virágot leszakítani egy parkba. De helyesebb azt mondani, hogy maradjon ott a virág, mert olyan szépé teszi ezt a parkot. Tehát ez a kétfajta gondolkodás, hogy mi akarom ragadni ezt a világot magamnak, vagy éppen oda akarom adni mindent, ami van ebben a világban, hogy minden ember örüljön. Tehát a 21. század világában napközben, vagy este időnként görgetjük a televízió képeit, reklámait, és időnként kinézünk valamit, hogy ezt is jól lenne megvenni, holnap megyek is a városba. Megveszem. Tehát az ember mindig nyitott arra, mint egy vadász, nyitott arra, hogy most szerezzem valamit. És utána egy fél év múlva visszanéz, és azt mondja, milyen sok maraságot összevettem. Kár volt az egész. Tehát megállni. Ugyanúgy a divatos ruhánál is sokszor így van. Sokszor egy-egy munkahelyen már nem tudják, hogy mit vegyenek föl, mert szeretnének minden nap, vagy legalább minden héten új ruhába menni, hogy a kollégák bámulják őket. Tehát megkívánunk valamit, és meg akarjuk szerezni. 2 Mózes 20. Ne kívánj magadnak, ami a másé, se a házát, se a feleségét, se a szolgáját, se a szolgálójáját, se az ökrés, se a szabarát, és más egyebét. Tehát ez benne van a 10 parancsolatban is. Hogy ne engedj a kívánságnak, mert az már elcsúszik, elcsúszáról segít, elbizonytalanul a lelki világot. Tehát az elégedetlenség, a hála, az egymást kiszorítja egymásból. Ha elégedetlen és irigy, telhetetlen vagy, nem tudsz hálás szívvel élni. Mindig valami kívánságod lesz. A hálás életnek rengeteg előnye van. Az elégedetlensebb senkit nem vitt boldogságba. Legfeljebb csak arra jó, hogy rosszabbul érez magad, mert folyton a hiányaidra gondolsz. Bárcsak nekem is lenne ilyen szép autó, gondolja valaki a szomszéd autóját nézve. Ahelyett, hogy örülne az autójának. Egy gyalogos pedig azt mondja, milyen jó lenne jó bicikli, tudnék bemenni a munkahelyre biciklivel. Gyalogos meg azt mondja, milyen jó, hogy gyalog megyek, mert olyan szép tájat élek, bár azért jó lenne egy bicikli nekem. A kerekes székhez azt mondja pedig, milyen jó lenne nekem, hogy gyalog tudnák menni, de csak kerekes székem van, és tologat a rokonom. Tehát gyakran csak akkor kezdünk el értékelni valamit, akkor elveszítjük. Tehát sokkal jobb lenne most értékelni az életet. Nekünk elegünk van, megelégszünk, ami van, amit a Jóisten kaptunk, és hálát adunk neki. Mert amink van, az mind ideglenes. Kölcsön kaptuk a földi életünkre. Élünk 60-70-80 évet, legfeljebb 90 évet is, aztán utána megköszönjük az Úrnak, és letesszük a kalapácsot, és megyünk a másik világba. Első Timóteus 6-7, Pál apostol azt írja, otthonom a mennyben van, ebben a világban csak átutazó vagyok. Milyen bölcsen írja, csak átutazó vagyok. Gondold meg, amikor világra jöttünk, semmit sem hoztunk magunkkal, el sem vihetünk semmit, amikor meghalunk. Ha tehát van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele, írja Pál apostol. Jó, hát akkor egyelőre ezeket gondoljuk végig, és erre az évre vonatkozóan kérjük meg a drága Urunkat és a Szent Lelket, hogy adjon nekünk erőt, hogy rendezni tudjuk a belső világunkat. Egyrészt azért, hogy jó életet, keresztény életet éljünk, és azért, mert az is lehet, hogy mindent elveszítünk. Fenyeget bennünket az hatalmas infláció, fenyeget bennünket a háború, fenyeget bennünket a forradalom. Ezeket mind megmondták már a látnokok, de nem félünk ezektől, mert az Úrtól félünk, de ugyanakkor gondolhatunk arra, hogy kár gyűjteni. Nem kell gyűjteni. Örüljünk a megéletésnek, örüljünk az Isten szeretetének, örüljünk, hogy mennyország várományosa vagyunk. És végül minden nagyon szép lesz. Amen.